Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A 14. század során létesülő európai egyetemek a latin egyház korábbi szellemi központjának számító párizsi egyetem jelentőségét ugyan némileg csökkentették, de Párizs még így is a legtekintélyesebb teológiai kérdésekben mértékadó műhely maradt. Az egyetem szellemi profilja azonban átalakult, hiszen a Via Moderna a nominalista bölcselet vált uralkodóvá a Szajna partján. Ennek a humanizmus felé is tájékozódó párizsi nominalista iskolának volt meghatározó mestere Pierre de Elli, latinos névváltozatban Petrus de Alliaco, aki 1351-ben Compiègne vidékén látta meg a napvilágot tehetős polgárcsalád gyermekeként. Párizs Egyetemén a Navarra Kollégium növendékeként 1368-tól végezte bölcseleti és teológiai tanulmányait, pappá szentelték, 1375-től pedig Petrus Lombardus szentenciás könyvét kommentálta a növendékeknek. 1381-től magiszterként tanított a teológiai fakultáson. 1384-től a Navarra Kollégium, 1389-től az egyetem rektora volt, aki következetesen kiállt az egyetemi autonómia ügye mellett, közben pedig királyi gyóntatóként is tevékenykedett. 1395-ben lett Le Puy, később Noyon püspöke, végül Cambrai érseke, egyszerre befolyásos politikus, egyházpolitikus, teológus és diplomata, a gallikán egyházi autonómia híve. 1406 bíborosi kinevezését követően Németországban volt pápai legátus, jelentős szerepet vállalt kora dogmatikai vitáiban, és az egyházszakadás megszüntetésére vonatkozó erőfeszítésekben. Egyik megszervezője volt a konstanci zsinatnak, amelynek munkájában a konciliarista tábor vezéreként meghatározó szerepet játszott úgy a szakadás felszámolásában, mind a huszita nézetek elmarasztalásában. A kor szinte valamennyi tudományterülete iránt érdeklődő Elli hatalmas, 175 munkából álló életművet hagyott az utókorra. Egyházpolitikai és kánonjogi írásaiban az egyházi reformok fontossága mellett foglalt állást, és a zsinati eszmét, valamint a gallikanizmus elveit képviselte. Asztronómiai, természetrajzi és geográfiai írásai, amelyek Plinius és más antik szerzők mellett Roger Bacon és az oxfordi természetfilozófusok műveire támaszkodtak, még Kolumbusz felfedező útja idején is iránymutatással szolgáltak, csillagászként való kiválóságát pedig, amit Imago Mundi címet viselő műve igazol, a késői utókor azzal is elismerte, hogy a Holdon egy kráter az ő nevét viseli. Kora jelentős ittszónokai közé tartozott, amit számos fennmaradt homíliája és alkalmi beszéde levele igazol, ezek stílusa, eleganciája pedig a humanizmus hatásáról, az antik hagyomány iránti tiszteletről tesz tanúbizonyságot. Teológusként és bölcselőként a mérsékelt nominalizmus álláspontját képviselte. Erős hatással voltak rá William Ockham és Nikolaus Arezm lét és ismeretelméleti megfontolásai, amelyeket erős szkepticizmussal és empirizmussal társított. A modista logikai felfogást elvető nézete szerint biztos intuitív ismerettel csak öntudatunkról rendelkezhetünk, a külvilágról érzéki úton szerzett tudásunk azonban csak valószínű tudást adhat. A tomista, intellektualista hagyomány ellenében azt a véleményt képviselte, hogy Isten létéről sem racionális bizonyossággal, hanem hívő belátással és elfogadó engedelmességgel bírhatunk tudással. Spirituális, misztikus írásaiban de Elli Clairvaux-i Szent Bernát hagyományát, történet teológiájában pedig a mérsékelt joachimizmus millenarista apokaliptikus felfogását követte. Misztikája valójában akkor filozófiai szkepsziséből kivezető utat kereste, az öntudat belső bizonyosságában fedezve fel a külső tapasztalat megbízhatatlanságának ellenszerét. Kora vezető teológusaként számos tanítványt nevelt, akik sorából a későbbi munka és pályatárs Jean Gerson a legjelentősebb, de nézetei Gabriel Biel nominalizmusára, sőt, Martin Luther reformátori gondolataira is hatottak. Hivatali kötelmei miatt élete utolsó évtizedében sokat tartózkodott az avignoni ellenpápák udvarában. A halál is ott érte 1420-ban. A 15. század első felének legmeghatározó párizsi teológusa, fontos egyháztörténeti események részese Jean Gerson, vagy eredeti nevén Jean Charlier, 1363-ban született a Rétel közelében fekvő Gersonon Rétel falucskában egyszerű, írástudatlan parasztszülők gyermekeként. Tehetsége szellemileg fogékony gyermek lévén egyházi támogatással tanulhatott, és így jutott el a párizsi egyetemre, ahol a Navarra kollégium diákjaként szabad művészeteket, majd pedig a kor szellemi divatjának megfelelően nominalista szellemben teológiát tanult, és 1392-ben megszerezte a teológia magisztere tudományos fokozatot, miközben pappá is szentelték. Itteni mestere és pártfogója Pierre d'Ely közbejárására került az egyetem tanári karába, 3 évvel később pedig elnyerte az egyetem kancellári méltóságát, amelyet 3 évtizeden keresztül viselt, egyházi javadalomként pedig egy kanonok és stallumot birtokolt a Notre Dame káptalanjában. Az egyetem képviseletében gyakran megfordult a pápai udvarban, ahol számos diplomáciai, egyházpolitikai kérdésben és dogmatikai vitában képviselte az egyetem tanári karának álláspontját. Így egyik fontos szereplője volt a Mária szeplőtelen fogantatásának tézise körül kirobbanó vitában, amelyben a dominikánus teológusok elvetették a Szent Szűz áteredő bűntől való eredendő mentességének ekkor még nem dogmatizált tételét, míg mások, főleg a ferences iskola teológusai és a párizsi professzorok az Immaculata koncepció mellett érveltek, és álláspontjukat egyebek között éppen Gerson érveinek is köszönhetően el is tudták fogadtatni Avignonban. Az egyház szakadás kérdésében a tárgyalásos rendezés híve volt, egyben egyik szorgalmazója annak, hogy az egyház egységét egyetemes, a szükséges reformokat is foganatosító zsinat hajtsa végre. A francia delegáció meghatározó tagjaként vett részt a konstanci zsinaton. Lényegében ő volt a szerzője, a konciliarizmus az egyetemes zsinatok pápák felett állásának elveit megfogalmazó sacrosancta kezdetű zsinati dekrétumnak, de a tanácskozás felkérésére John Wycliffe és Jan Hus nézeteit cápoló dokumentumokat is összeállított. Meghatározó szerepet játszott 23. János megválasztásában, majd letételében, elviekben pedig azt az álláspontot képviselte, hogy az egyetemes zsinat felette áll a pápának, de ezt a felsőbbséget csak végső esetben, a pápa alkalmatlansága esetén vagy akkor gyakorolhatja, ha Péter utóda nyilvános és nyilvánvaló eretnekségbe esne. Zsinati ténykedésével függött össze az is, hogy Gerson több írásában fogalmazta meg az egyház átfogó reformjának, a vallási élet megújításának elodázhatatlansága gondolatát, ami alakját egy évszázaddal később a reformátorok számára is némi elismerésre tette méltóvá. A zsinat után, mivel Párizsban az ottani politikai helyzet alakulása az évekig tartó polgárháború miatt lehetetlen volt megmaradnia, egy esztendőt imádságos magányban Németföldön Melg Bencés apátságában töltött, ám 1416 körül végleg visszatért Franciaországba. Ezt követően minden korábbi tisztségéből visszavonult, és élete utolsó esztendeit Lyon egyik kolostorában teljes visszavonultságban írással és elmélkedéssel töltötte, és itt is halt meg 1420-ban. Az egyházi közéletben játszott szerepe mellett Gerson számos bölcseleti, teológiai és pedagógiai művet alkotott. műveinek fő szellemi igazodási pontja a régiek közül Pseudo-Dionysios Areopagitész, a skolasztikusok sorából Szent Bonaventura volt, Dunscotus logikai elgondolásait vagy a végletes platonizmust viszont elutasította. A filozófia területén Delli hatására a mérsékelt nominalizmus mellett kötelezte el magát, közvetítést keresett az okkemizmus és annak késői változatai között, de bizonyos pontokon békülékenynek mutatkozott a realista lényegében tomista megoldásokkal szemben is. Mint kortársai zöme, ő is írt szentencia kommentárt, logikai és metafizikai értekezéseket, amelyeken leginkább Okkem szellemi hatása érezhető. Ugyanakkor erősen hangsúlyozta hit és tudás harmóniáját, egymást kiegészítő természetét, a megismerés legmagasabb fokának azonban az e kettőt egyaránt meghaladó misztikus tapasztalatot tekintette. Ennek alátámasztására alkotta meg De Mystica Theologia című főművét, amelyben a szemlélődés útján birtokba vehető tapasztalati istenismeret fogalmát tekintette alapvető jelentőségűnek. Mystica fogalmából kiindulva vallotta azt is, hogy a teológia nem lehet csupán spekulatív tudomány. Művelésében és oktatásában is alapvető jelentőségű a spirituális gyakorlatba ágyazottság. Programjának megfelelően hitszónokként is nevet szerzett magának. A hitoktatás céljaira ő állította össze az első népszerű katekizmusok egyikét, és vallásos költemények szerzőjeként a középkori vallásos irodalom történetében is előkelő helyet szerzett magának. Sokoldalúságát mutatja, hogy élénk figyelemmel kísérte kora szép irodalmát is, amelyben különösen a frivol, világias szemlélet ellen emelte fel a szabát, amit a rózsaregény, a kor divatos szépirodalmi alkotása ellen írott munkája bizonyít a legbeszédesebben. Ugyanakkor maga is kereste az irodalmi kifejezési formák és a teológiai tartalom összekapcsolásának lehetőségét, amiről Boétius stílusában versben megírt De Consolatione Theologiae címet viselő elmélkedő írása ad bizonyságot, de számos más munkáján is érezhető az antik irodalom és a patrisztikus hagyomány iránti, ekkorban még szokatlan elköteleződés. A De Consolatio alapjain azt is kifejtette, hogy a hit nyelvezetének is megvan a maga sajátos stílusa. A hit igazsága a hit szépségével együtt szólítja meg igazán az olvasót. Gerson misztikájának és lelkiségének jellegzetes vonásai mutatkoznak meg késői elmélkedő munkájában, a Lyoni években írott Ars Morendiben, a halálművészetében, amely az elmúlásról és az élet alkonyáról szóló erősen szubjektív hangvételű, bizonyos tekintetben Szent Ágoston művéhez hasonlítható vallomás. A maga korában Gerson nem csupán Párizs, hanem az európai teológiai, sőt egyházpolitikai történések első számú tekintélyének számított, akinek gondolatai egyebek között a németalföldi misztikusokra, a devóció moderna képviselőire, főképpen Kempis Tamásra is hatottak. Az utókortól pedig a Dr. Venerabilis et Christianissimus, tiszteletreméltó és legkeresztényibb doktor megtisztelő nevet kapta. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel a végszóval a Párizsi Egyetem egykori büszkeségeitől, Pierre Dellitől és Jean Gersontól. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.